Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Értek, csendesedjünk el, emeljük föl szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy. Dicsérünk téged azért, mert velünk vagy, megfogod a kezünket, amikor mélységeken járunk, és akkor is téged szemlélhetünk, amikor áldásaidat elvesszük. Imádunk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, mert kiveszel bennünket a mi bűneinkből, általad váltságunk van. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Szólsz úgy, ahogy régen szóltál, szólsz a szívünk csendes szavában, szólsz hozzánk igédből, és mindenáltal, amely megnyílik a nyitott szívűek számára. Hívunk téged, Szentlélek, Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk. Add, hogy a te templomodba zarándokolt néped meghallja az igét, az üzenetet, amelyet hiszünk, hogy elkészítettél a Szentlélek által. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Hallgassuk meg a mai istentisztelet alapigéjét a 48. Zsoltárból, a 10. és 15. versből. Így szól Urunk Istenünknek igéje. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten, bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a 48. Zsoltár egy olyan ige, amely az Isten templomáról szól, és ezt a Zsoltárt énekelték azok a zsidók, akik évente legalább egyszer felzarándokoltak a jeruzsálemi templomhoz. El lehet képzelni, hogy milyen nagy dolog volt ez az ő számukra, hiszen a zsidóknak csak egy templomuk volt, ez is Jeruzsálemben, és aki esetleg az ország távolabbi részén élt, az nagyon ritkán tudott eljutni. Három kötelező zarándok ünnep volt, de bizony megesett, hogy csak egyszer tudott egy zsidó ember egy évben eljutni Isten templomában. Hogyha ezt látjuk, akkor egy kicsit elgondolkozhatunk, hogy mennyivel jobb dolgunk van nekünk. Mennyivel jobb dolgunk van, hiszen akár itt Miskolcon is több mint 13 református templomba elmehetünk. Hogyha végignézzük az alkalmak sorát a városban, akkor szinte minden nap van valami istentiszteleti alkalom. A zsidó emberek számára ez nem így volt. Egy kicsit vallási elszigeteltségben éltek, főleg a vidéki emberek. És hatalmas nagy ünnep volt éppen ezért, amikor eljött az zarándok ünnep, és eljutottak az Isten templomában. Hatalmas hatással volt ez az ő lelkükre. Két verset emeltem ki a 48. Zsoltárból. Azt a két verset, amely talán a legbensőségesebben fogalmazza meg azt, hogy mit jelentett a templom a zsidó ember számára. És ebből talán mi is megérthetjük, és közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy számunkra mit jelenthet a templom, és mindaz, ami a templomban zajlik. Mert hát nyilvánvaló mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy nem a kövek, vagy éppen itt a deszkatemplomnál a boronafalak, vagy a zsindely a lényeg, hanem az, hogy a templomban történik valami. A 10. vers, az első verse az alapigénknek, amelyben elmélkedésről van szó. Elmélkedésről van szó, és megjelenik előttünk az zarándoknak a képe, aki felmegy a templomba, és az istentisztelet csendjében elmélkedik, gondolkozik. Nyilván ez az akkori ember számára többször megadatott, nem csak a templomban, hanem az élet egyéb területei sokkal, de sokkal csendesebbek voltak. Csendesebbek voltak, mert nem voltak gépek, nem volt elektromosság, nem voltak autók, és számtalan olyan dolog nem volt, ami mostani világunkat sokkal zajosabbá teszi, mint a régi időket. Lehet, hogy ezt egy kicsit lekicsinyeljük, és azt mondjuk, hát ilyen a világ, errefelé tart a világ, nem tudunk mit tenni, de bele se tudunk gondolni, hogy milyen nagy hatással van ránk az utóbbi néhány évtized hihetetlen hangrobbanása. nem tudjuk, hogy miért van annyi pszichés beteg, miért van annyi depressziós, nem tudjuk sokszor, hogy különböző betegségek miért alakulnak ki. Nyilvánvaló, hogy rengeteg civilizációs ártalom is mögötte van. Hiányzik tehát, egyre inkább hiányzik, és egyre kevesebb a csend, a fizikai csend. Amikor tényleg nincs semmiféle zajforrás, ami kisebb vagy nagyobb hanghullámokat gerjesztene. Hiányzik az a csend, amelyben az ember biológiailag meg tud nyugodni, az ember idegrendszere le tud nyugodni. Gyakran az utolsó menedékek egy-egy városban valóban a templomok. Templomok, amelyek vastag falaikkal, a körbevívő templom kerttel kicsit elszigetelődnek. És ugyanilyen volt a jeruzsálemi templom is. Egy hegy tetejére épült, és különböző udvarok vették körbe. És valóságosan a Jeruzsálemnek, a városi forgatagnak a zaja nem szűrődött be, és adott volt a külső csend. A külső csendnél azonban sokkal fontosabb, hogy legyen belső csend is. És ha megvan a külső csend, de nincs meg a belső csend, akkor nem tudunk elmélkedni. Akkor nem tudunk gondolkozni Isten dolgairól. Akkor nem tudunk önvizsgálatot tartani. Mert ha nincs meg a belső csend, és mégis külsőleg csendben vagyunk, akkor felerősödnek az emberben a belső hangok. Olyan hangok, amelyek a szívnek, a lelkiismeretnek a hangjai. Olyan hangok, amelyek vádolnak, amelyek bűntudattal töltenek el. Amelyek különböző feladatokról való elmélkedés jelentik. Magam is gyakran azon kapom önmagamat, hogy amikor imádkoznék, akkor egyszerűen kicsúszok az imádságnak a fonalából, és már azon jár az eszem, hogy mit kell tenni holnap, holnap után és azután. Így pörög az emberben a sok gondolat, és így nehéz elérni a belső csendet. Nehéz elérni a belső csendet, amely egy bölcs szerint arról szól, hogy nem csak a külső dolgokat és az érzéseket kell lecsendesíteni, hanem egy mester egyszer azt mondta, hogy a csend az nem más, mint az énünknek a hiánya. Amikor nem mi vagyunk a középpontban, amikor nem a mi dolgunkkal törődünk, hanem próbálunk Istenre figyelni. És ez a csend egy olyan színteret teremt, amely tulajdonképpen a találkozást készíti elő. A zsidók úgy hívták a pusztai szentélyt, tehát a templomot megelőző sátrat, a szent sátrat, hogy a találkozás sátra. És így módon tovább gondolhatjuk ezt a mi templomainkra is, erre a templomra is, amely nem attól szent, mert különböző szent cselekmények folynak benne, nem attól szent, mert esetleg felszentelték valamikor, hanem attól szent, mert itt egy találkozás történhet. Találkozás, nyilván egymással is találkozunk, de a szentség inkább azon múlik, hogyha a szenttel, az Istennel tudunk találkozni. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten, mondja a zsoltáros. Hogyha összeáll a külső és a belső csend, akkor valóban megnyílik a mi elménk, és közel jön az Isten. És akkor meglátjuk azt, hogy ő nagyon egyszerű szóval kifejezve jó. A héberben is egy szótagú szó fejezi ki azt, hogy jó. Igen, Isten jó. Ennyire egyszerű az ő jelenléte. Ennyire egyszerű, de nehéz idáig eljutni. Nehéz eljutni, mert gyakran azt tapasztaljuk, hogy az életben számtalan olyan dolog van, ami minden jelzővel illethető, csak azzal nem, hogy jó. Olyan dolgok vannak életünkben, amelyek fájdalommal töltenek el, amelyek szenvedést okoznak, amely szól a vesztességről, szól a gyászról, szól arról, hogy nem jó élni. Nehéz egy ilyen életből eljutni az elmélkedés olyan szintjére, amikor az Isten jóságáról tudunk elmélkedni. Pedig ez az egyetlen realitás. Ez az egyetlen realitás olyan értelemben, hogy ha az ember képes csendet teremteni, akkor rájön arra, hogy minden, ami történik körülötte, minden, ami történik ő benne, az nem másról, mint a jó Istenről árulkodik. Magyar nyelvünkben van is egy ilyen szószetétel, és elég gyakran használja ezt hívő és hitetlen egyaránt, hogy majd a jó Isten megsegít, a jó Isten tudja, és sorolhatnám a különböző szinte már közhelyszerű szólásokat. De mégis ezek a közhelyek az Isten legmélyéről beszélnek, és elmondják, hogy ő valóban jó. Valóban jó. És ebben az elmélkedésben tárulkozik föl az a bizonságtétel, ami a 15. versben megszólal. Nevezetesen az az egyszerű és tényleg nagyon ősi megfogalmazás, hogy bizony itt van Isten. Ki tudjuk-e mondani ezt, és tapasztaltuk-e ezt már? Vannak emberek, akik beszéltek nekem Isten élményükről, és jó magam is számtalanszor tapasztaltam meg azt, hogy az Isten ugyan nem látható módon, nem az érzékszerveinkkel felfogható módon, de mégis egyértelműen jelen van. Nem tudom, hogy a testvérek tapasztaltak-e már ilyet, amikor az ember azt érzi, hogy az Isten közelségébe szinte beleborzong. Bizony, itt van Isten. Így fogalmazta meg ezt a zsoltáros. És nyilván ezt nem csak a templomban tapasztalták ők meg, és mi sem csak a templomban tapasztalhatjuk ezt meg, hanem minden olyan kegyelmi pillanatban, amikor valami nagyon fontos és nagyon lényeges történik, és amikor el tudunk jutni egy templomon kívüli helyzetben is a csendességig, amikor egy szituációban, egy döntésben, egy éles élethelyzetben is eljutunk a csendességig, és megvilágosodik előttünk, hogy bizony, itt van Isten. Számtalan élethelyzet lehet, és nem is mernék rá vállalkozni, hogy felsoroljam, de kezdve attól, hogy az igében megszólal egy hang, amely nem is a betű, és nem is a mi szívünknek a hangja, hanem az Istennek a hangja, és akkor is tudjuk mondani, hogy bizony, itt van Isten. Folytatva azzal, hogy amikor látunk egy teremtményt, látjuk a szerettünket, a gyermekünket, és akkor nem tudunk más mondani, csak azt, hogy bizony, itt van Isten. Vagy esetleg amikor szemléljük, hogy a szél hogyan fújja a fák leveleit, és Isten látást ad, és nem tudunk mást mondani, csak azt, hogy bizony, itt van Isten. Vagy hogyha valami nagyon magasztosat érzünk, valami elementáris szeretet energiát, akkor is ezt tudjuk csak kimondani, amit a zsoltáros is kimondott, akkor, amikor a templomban elmélkedett. Bizony, itt van Isten. Itt van Isten, és amikor az ember eljut eddig a látásig, akkor voltak éppen úgy kell ezt elképzelni, mint amikor egy ködös, nyákás időben lévő borús völgyből fölmegy egy hegynek a tetejére. Egy olyan hegynek a tetejére, amely a felhő szint felett van, és ahol ragyogó napsütés van. Gyakran van ilyen a hívő ember életében. Amikor a völgyben lévő létmódban, a völgyben lévő pillanatokban azt gondolja, hogy csak ez létezik, csak a köd, csak a smog, csak a mocsok, csak a sár, és mégis az Isten felviszi a hegy csúcsra, és akkor ott látja, hogy ott ragyogó napsütés van. Látja az utat, ami mögötte van, és látja az utat, ami előtte van. Ezt fogalmazza meg a zsoltáros is, amikor arról szól, hogy bizony itt van Isten, ami Istenünk örökkön örökké. Ez nem egy egyszeri pillanat. Amikor Isten a hegycsúcsra felvisz bennünket, akkor tulajdonképpen az a két lényeges időhatározó tárul ki előttünk, ami a mi atyánkban is szerepel, most és mindörökké. A mostban tapasztaljuk meg, a pillanatban, a jelenlévő pillanatban az Isten végtelenségét. És megértjük azt, hogy a mi életünk nem csupán évtizedek közé, téridőkorlátok közé beszorított lét, hanem az örökké valóságból ered, és az örökké valóságban érkezik meg. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké. És amikor már lefelé indul a zarándoklatból a zsoltáros, és amikor mi is már indulunk lefele újra a köddel, a fájdalommal, a borúval, talán a pesszimizmussal teli életbe, akkor még a zsoltár utolsó félmondataként megfogalmazódik, ő vezet minket mind halálig. Az örökké valóságban megmártózó ember, aki a kegyelemnek a napfényét megérzi, az tudja, hogy még a legmélyebb pontokon is az Isten vezet mind halálig. Egészen addig, ameddig eltávozunk ebből az árnyékvilágból, és megérkezünk az örökkévaló napfény világába. Így elmélkedett tehát a 48. Zsoltárban az ókori zarándok, így elmélkedhettünk mi is arról, hogy Isten megtalálható a templom külső és belső csendjében, megtalálható a mi életünk egyéb helyein, a külső és a belső csendben, és gyakran elég, hogyha csak az énünk hiánya, saját önző vágyaink, gondolataink és érzéseink hiánya megvalósul, és az Isten megjelenik. És amikor vele szembesülünk, akkor egy hatalmas élményben van részünk, amit a Zsoltáros úgy fogalmazott meg, hogy bizony itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké. Ez a tapasztalás vezessen el bennünket addig, hogy a hétköznapok sűrűjében, akkor, amikor lehet, hogy úgy érezzük, hogy bedarál a világ, bedarál a társadalom, bedarálnak azok a dolgok, amelyeket nem szeretnénk, mégis sodródunk, ezekben a pillanatokban, napokban, próbás időkben adjon Isten erőt, és adja azt a bizonyosságot, amelyet a Zsoltárosnak is megadott, amelyet így fogalmaz meg, hogy ő vezet minket, mint halálig. Ő vezet mindannyiunkat, mint halálig, ha hagyjuk magunkat vezetni. Hogyha felemeljük a tekintetünket, hogyha még felhős is az ég, akkor is tudjuk, hogy a felhők mögött ott van a nap, ott van az Úristennek a kegyelme. És rátekintve biztosak lehetünk, hogy a legjobb úton haladunk. Adja meg mindannyiunknak Isten ezt a hittapasztalást, adjon csendességet, adjon bizonyosságot afelől, hogy ő létezik, és velünk van, és értünk van, és ő vezeti a mi lépteinket, életünk minden napján. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk a te szavadért, a te ígédért. Köszönjük azt, hogy jelenléteddel megszentelsz bennünket. Köszönjük azt, hogy fényt gyújtasz a mi sötét életünkbe, hogy a szomorúságba adsz nekünk vigasztalást. Hálát adunk, Urunk, a te ígédért, amelyet szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet. Köszönjük a vigasztalást és az erőt. De köszönjük azt is, hogyha ígéd leleplezte vétkünket és megfedett bennünket. Könyörgünk, Istenünk, légy velünk tovább is az úton. Tudjunk úgy járni az életösvényén, hogy az mindig a te vezetésedben menjen végbe. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik fájdalmas szívvel vannak most jelen, akik szerettüket kísérték el az elmúlt héten, e földi valóságra nézve utolsó útjára. Szálljon a te vigaszod az ő szívükbe, adj nekik hitet, amikor valóban mélységekben járnak, adj erőt tovább lépéshez. Könyörgünk hozzád a szenvedőkért, a betegekért, imádkozunk az idősekért, a magányosokért, súlyos betegekért, akik ezeket ápolják, gondozzák. Imádkozunk a önhibájukon kívül éhező és elesett emberekért, könyörülj rajtunk, Urunk. Mindazonáltal megköszönjük neked mindazokat, akik te kegyelmedből és a te ajándékodként a legközelebb állnak hozzánk, családunkat, barátainkat. Könyörgünk értük, őrizd meg őket, és tarts meg bennünket is együtt a te szövetségedben és a szeretett közösségben. Áld meg és őrizd meg, Istenünk, hazánkat, népünket, adj bölcsességet azoknak, akikre a nép vezetését bíztad, és áld meg felelős munkájukat. Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen, és hadd váljék ez majd teljessé akkor, amikor visszajössz az angyalokkal. Ami Úrunk Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.